Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Április 20-ától novemberig úton van és lesz a Magyar Nemzeti Cirkusz, hogy szélese hazában szórakoztassa a közönséget. Az első állomás Debrecen, ahol már meg is voltak az első előadások, aztán jön majd Békés Csaba, Orosháza, Szentes, Szolnok, Kecskemét, Kiskunfelegyháza, Szeged, utána pedig átteszik a székhelyüket a Dunántúra, Balaton lelle Székesfehérvár, Győr, Moson-Magyaróvár, Sopron, Szombathely, Pápa, és aztán jön a koktélcseresznye majd Budapest egészen az turné zárás. Ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója és a Richter Safari Park alapító tulajdonosa a vendégem. Szervusz József!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Az eleve eldöntetett, hogy te a cirkuszban folytatod a családi tradíciót és a hagyományokat?
Nem volt ez eldöntve, tehát gyerekként hál' Istennek megvolt a választási lehetőségem, és hosszú éveken át úgy volt, hogy én teniszezőnek készülök, versenyszerűen teniszeztem, de azt szokták mondani, hogy a vér nem válik vízé, és visszatértem én is a cirkuszos szakmába, amit egy csöppen se bánok.
Hány éve vagy cirkuszigazgató, mert azt is tudom rólad, hogy te vagy a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója.
Igen, most már lassan több mint 10 éve vagyok a Magyar Nemzeti Cirkusznak az igazgatója. Ugye az édesapám Kossuth Díjas Richter József alapította a Nemzeti Cirkuszt, aztán ő a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója lett, így átadta az utazó cirkuszt nekem. Úgyhogy most már mondhatom, hogy van benne rutinom.
Hány Richter dolgozik a szakmában? Összeszámoltad-e?
Nem számoltam, így pontos számokat nem tudok mondani, de nyilván elég nagy a Richter család, tehát hogy itt sokan tevékenykednek a cirkuszon
belül. De mondjuk a Richterek zöme az a cirkusz világában dolgozik?
Alapvetően igen, de tudok néhány olyan emberről is, aki civil pályát választott.
Milyen a vándor cirkuszos lét?
Ezt a szót nem szeretjük, hogy vándor cirkuszos. Én azt szoktam mondani, hogy utazó cirkusz, ugyanis egy hatalmas logisztika áll emögött.
A vándor cirkuszosoknak is, mert nem pejoratív értelemben használtam.
A vándor cirkuszt azt a 50-es, 60-as években volt, amikor szerintem egyik faluról a másikra jártak ezek a kis társulatok, és arra mentek, amire jó bor volt, mert szerették a cirkuszosok a bort. Tehát ezt a 70 fős társulatot, és tényleg zömmel nemzetközi artista művészeket felvonultató társulat, a Nemzeti Cirkusz, én úgy hívnám, hogy utazó társulat, utazó cirkusz, és tényleg évekkel előre már szervezzük a turnét, hogy tudjuk, hogy melyik időpontban, hol vagyunk, honnan kapjuk az áramot, honnan lesz az állatoknak megfelelő ellátása, a médiával felveszünk a kapcsolatot. Tehát nagyon nagy munka áll a mögött, hogy ez az egész működjön. Aki eljön az eladásra, az 2 óra fény és csillogást lát, de hogy mennyi munka és mennyi lemondás áll a mögött, azt kevesen látják.
Na akkor bontsuk ki egy picit ezt a sok információt, amit mondtál. Például hány fős a stáb?
70 fős a társulatunk, de ebben benne van mindenki, tehát az artistaművészek, zenészek, műszaki személyzet, sofőrök, tehát mindenki,
tehát aki a cirkusz környékén mozog. És ennek a 70 fős stábnak hány százaléka külföldi?
Nagyjából 80 százaléka.
És bocsánat, gondolom, ők eleve fellépő művészek, ugye?
Nem csak fellépő művészek, tehát vannak zenészek is külföldiek, például az építő munkások is külföldről jönnek, az artista művészek, tehát nagyjából a 80%-a külföldi a csapatunknak, de ez azért is fontos, mert így meg tudunk újulni, tehát minden évben egy új műsorral tudunk készülni, és a visszajáró közönségünk tudja, hogy minden évben egy teljesen új műsort kap.
És ha valaki annyira sikeres, hogy kiveri a biztosítékot, őt sem tartjátok meg a következő évre?
Ritka esetben megtartjuk, tehát vannak olyan produkciók, amiket ismétlődik, vagy néhány éves kihagyás után.
Ugye azt szokták mondani, hogy vannak cirkusz nemzetek, amely nemzetek különféle specializálódás révén tudják előadni a művészetüket. Mindig az oroszok jutnak eszembe, mint a világ legjobb bohócai. Ez még mindig áll?
Pont idén egy orosz bohócunk van.
Hogy hívják?
Alfonz Kokonát, ez a művész neve. Ő egy fiatal, tehetséges komikus, aki nem csak megnevetteti a közönséget, hanem a végén bemutatja, hogy tudása is van, és egy kézenálló produkciót mutat be. De igen, tehát minden országnak...
Bocsáss meg, akkor csak ebben meg mindig belevágok, mert érdekel a dolog. Tehát mondjuk egy bohóc számnál már az a, az a múlt, hogy kijön, fölteszi a pirosort, és akkor hosszú cipővel megpróbálja megnevettetni a közönséget. Tehát ma már szükséges az 2023-ban, hogy valamit mást is mutasson a bohóc?
Abszolút, tehát például ő is már egy modern bohócnak mondható, szinte alig van rajta smink, nincs piros óra, nincs aha. nagy cipője, tehát hogy... Én úgy gondolom, hogy inkább ez modern világ felé megy el a dolog. Inkább már komikusnak hívnám, mint bohócnak, de azért néha-néha még feltűnnek a tradicionális bohócok is a cirkuszba, tehát a tradíciókat tisztelni kell, és néha ápolni kell őket.
És a Salto Mortalit az olaszok ugorják?
Salto Mortalét több nemzet is ugorja. Van egy trapéz csapatunk, akinek a fogó például ő magyar, uh-huh. viszont akik ugranak, ők Venezuelából és Kolumbiából érkeztek. Ugye ott a társaságnak nincs félelem érzete, tehát hogy azok az emberek nem félnek a magasba, de például vannak száguldó motorosok, akik Brazíliából érkeztek hozzánk. Ugye a bohócunk orosz, mi pedig ugye lovas nemzet vagyunk, tehát én a lovakkal lépek fel a cirkusz porondján, illetve hát néhány évvel ezelőtt Hungarikummá is nyilvánították a lovas akróbata számot, uh-huh. amikor ugye szaltozunk a lovak hátán, ezt is láthatja még a közönség.
Akkor, amikor egy ilyen nemzetközi produkciót a színpadra állítatok, ugye mondtad, hogy venezuelai...
Porondra. Színpad a színházban van, igen. A cirkuszban okay. pedig fűrészpor és porondva.
Behúztam már magamnak két strigulát, ahol a vándor cirkusz és a porond. Szóval, akkor ők hogy, mikor kezdik meg az együttgyakorlást?
Tehát ugye profi artistákról beszélünk, aki mindenki tudja a saját produkcióját, saját számát. Mi ezeket látjuk előtte, vagy cirkuszfesztiválokon, vagy küldenek magukról anyagot, így szerződtetjük le őket, és utána van egy körülbelül 10 napos intenzív gyakorlás az első eladás előtt, tehát hogy minden klappoljon, hogy az összekötések a produkciók között működjön, hogy miután mi jön, ugye ez a 70 ember tudja, hogy itt nagyon dinamikusan kell, hogy menjen ez a produkció, ugye 2 órában minden beleférjen.
Volt már úgy, hogy nem működött egy ilyen nemzetközi összeállás?
Nyilván vannak bakik az első eladásokon, de ezért kell sokat gyakorolni, és hogyha vannak problémák, akkor azokat ki kell javítani, és nagyon fontos azt is, hogy hogyan állítja össze az ember a műsort, hiszen itt is vannak olyan rekvizitumok, tehát kellékek, amiket fel kell építeni, be kell vinni a porondra, ki kell vinni, úgyhogy ez mind nehezíti a dolgot.
Ha már a műsor összeállításánál tartunk, akkor milyen szempontok alapján állítjátok össze a műsort?
Nagyon fontos, hogy minden évben tudjunk valami újat mutatni, valami olyat, amit még előtte nem látott a közönség. Viszont fontos szempont az is, hogy a cirkuszban a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki jól tudja érezni magát. Tehát ugye elsősorban a családokat szeretnénk szórakoztatni, tehát hogy legyen benne tradicionális cirkusz, mint például a lovakkal, uh-huh. állatokkal, legyen extrém cirkusz, ez a motoros gömb, ami a modern világ felé megyünk, lehessen egy jót nevetni, lehessen izgulni, legyen katarzis érzése a végén az embernek, tehát hogy mindenből egy picit, és hogy repüljön el az a 2 óra.
Ez a 2 óra persze az a feladat, hogy elrepüljön, de ennek a 2 órának a megtöltése akkor ezek szerint olyan standardítások mentén megy, amik ma a világban mindenhol máshol is elfogadottak? Tehát általában mindenhol a világban így épül fel egy cirkuszműsor?
Én azt gondolnám, hogy ez az idejévi műsorunk, aminek a címe Szenzáció, ez a világ bármelyik pontján megállná helyét. Tehát itt a legjobb cirkuszok közé tartozunk. Mi sem bizonyítja ezt, hogy 2019-ben, az Európai Parlamentben vehettem át a Big Top Level díjat, amiben bekerültünk Európa 3 legjobb cirkusza közé. Tehát, hogy van egy trend a cirkuszban is, amit a legjobb cirkuszok követnek, nyilván figyeljük egymást, és általában, ami működik Németországban, az működik uh-huh. utána Magyarországon is, és ez fordítva is igaz.
Ez az elismerés hozta mondjuk magával az, hogy meghívásokat kaptok, és ha igen, akkor azokat mikor tudjátok teljesíteni?
Folyamatosan kapunk meghívásokat. Ugye én amellett, hogy cirkuszigazgató vagyok, még aktívan a Porondon is fellépek, és számtalan cirkuszfesztiválon sikerült aranydíjjal hazatérni. Őszintén, mint artista úgy gondolom, hogy mindent elértem, amit szerettem volna, de kapunk még meghívásokat külföldre is. Most decemberben is télen az egyik legnagyobb karácsonyi cirkuszban, Németországban léptünk fel.
Mi a helyzet az állatokkal? Mert ugye tradicionálisan egy cirkusz állatok nélkül mit sem ér. Nálatok mi a helyzet?
Igen, tavaly hoztam egy nagy döntést, és azt mondtam, hogy 28 év után a Nemzeti Cirkuszban nem lépnek fel többet vadállatok. Természetesen a lovak, házi állatok megmaradtak a cirkuszban is.
Tehát, bocsánat, mi volt a döntés hátterében?
A hátterében egész egyszerűen az volt, hogy úgy gondoltam, hogy haladni kell a korral, és sikerült egy olyan teret kialakítani ezeknek az állatoknak. Ugye megnyílt a Richter Safari Park, ami 32 hektáron terül el, és ide el tudtuk helyezni az elefántokat, zsiráfokat, zebrákat, tigriseket, oroszlánokat. Tehát én mindig is állatok között nőttem fel, és mindig is azt gondoltam, hogy ez egy életforma, amit szeretnék folytatni, és nem akartam megvárni azt, hogy itt bármilyen jogszabály legyen, vagy olyan döntés, hogy az állatokat nem léphetnek fel többet a cirkuszban.
Egyre inkább erősödik ez a hang egyébként.
Abszolút, de pont ezért léptem egy nagyot előtte, és ezt nem vártuk meg, hanem kialakítottuk a Richter Safari Parkot, és így tulajdonképpen a látogatók is élvezik, hogy a kedvenc állataikat most nem a cirkuszporondján, hanem a Safari Parkban tekintik meg, és akár tudják megetetni a saját autójukból, és az állatok is megmaradtak ugyanabban a közegben, tehát ugyanazokkal a gondozókkal, ugyanúgy az emberek közelségében, mégis egy hatalmas területen tudják a nyugdíjas éveiket élni.
Milyen állatokat lehet látni akkor a Porondon?
Porondon lovakat, kutyákat, cicákat, pupos tevéket még lehet látni a cirkuszban, a Safari Parkban pedig több mint 300 állat van, kenguruktól kezdve zebrákon át, tehát rengeteg állat van.
Ezek a kvázi nagyvadak, amelyek most mondtad, hogy majd élvezik a nyugdíjas éveiket, mint a tigrisek, az oroszlánok, ezek a saját állataitok voltak?
Nagy részt saját állataink voltak, de vannak olyan állatok, mint például a ragadozók, akiket egy olaszországi cirkuszból fogadtunk be. Közel egy hektáros területet kerítettünk le számukra, tehát ez 10 000 négyzetméter hatalmas, és itt szabadon élnek ezek az állatok, és a látogatók egy speciális szállító járművel be tudnak menni az állatok közé, tehát hasonlóképpen, mint Afrikában egy igazi szafari élményt tudunk adni nagykörösen.
Van egyébként egy ilyen fajta együttműködés, mondjuk állatkertek, cirkuszok, és mondjuk egy szafari park között, hogy tényleg azokat az állatokat el lehet helyezni biztos, amelyekre már nincsen szükség?
Abszolút, tehát ezek az állatok is így kerültek ide, hogy látták, hogy milyen körülményeket tudunk biztosítani az állatoknak, látták, hogy mekkora ez a park, és így megkeresnek minket, így érkeztek már elefántok, most tigrisek, oroszlánok is. Nyilván állatkertekkel is kapcsolatban vagyunk, hogyha van szaporulat, akkor tőlünk mennek állatok, vagy onnan jönnek. Tehát ez egy olyan folyamat, ami hál' Istennek jól alakul, és remélem, hogy ez hosszú éveken keresztül jól fog működni, és minden évben újabb állatokat tudunk majd a Safari Parkban is befogadni.
Ezeken a vadállatokon látszik, vagy érződik az, hogy idomított állatok voltak? Tehát, hogy az emberrel való kapcsolatok sokkal speciálisabb, mint például az, amikor egy állatkertben van egy rács mögött, mert ott csak nézni lehet, meg maximum bedobni a földi mogyorót. Tehát itt azért más a helyzet.
Abszolút, ugye ezek az állatokat emberek nevelték fel, már fogságban születtek, tehát nekik az a természetes, hogy az emberek közelségét megszokták. És ezért is volt számomra fontos, hogy egy saját parkot hozzak létre, és ne az én állataimat valamelyik állatkertbe helyezzük el, mert így ugyanúgy az emberek közelségében élnek ezek az állatok, és ezért is lehet akár autóból is etetni ezeket az állatokat, mert mondjuk egy állatkertben teljesen más kapcsolata van egy állatnak.
De ez mondjuk azt is jelentheti, hogy ha tudnak rólatok a világban, hogy ti vagytok, akkor folyamatosan kaphatok olyan megkeresést, hogy tudnak adni állatokat, és azokat, ha tudjátok, akkor befogadjátok?
Folyamatosan kapunk is megkereséseket, de nyilván azért de kell egy komoly háttérmunka, meg ki kell alakítani a megfelelő helyeket ilyen állatoknak, és csak utána lehet ezeket befogadni.
Na menjünk vissza a porondra. Azért a cirkusz műfaj az egy veszélyes műfaj. Emberek kockára teszik a tudásukat, életüket, biztonságukat. Ez mennyire fontos, és mennyire változott meg esetlegesen ma ennek a szemlélete, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt?
Sokat változott, de sok mindenben hasonló maradt. Ugye a cirkusz ez egy élő műsor, minden nap azt a szaltót meg kell tudni ugrani. Ha nem sikerül, akkor nem tudjuk kivágni, mint mondjuk a televízióban. Ugye hatalmas konkurenciánk az internet, a televízió, fel kell tudni venni a versenyt ezekkel, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen élő cirkuszi műsorral nem lehet összehasonlítani akármilyen tévéműsort. Tehát itt emberek kockáztatják az életüket, és pont ez izgalmas a cirkuszban, hogy vajon sikerül-e az a hármas szaltó, vagy leesik az artista. Nyilván ezek a trükkök úgy vannak gyakorolva, hogyha valaki le is esik, akkor alatta van a háló, vagy a lóról úgy esik le, hogy nem lesz komolyabb baja, de ugye ez egy hatalmas izgalom, ami a közönséget éri, és én úgy gondolom, hogy ez a cirkusz művészete hozzá tartozik.
Csupán csak néhány előadáson vagytok túl, hiszen április 20-ától indultatok, és Debrecenben vagytok most még ebben a pillanatban, utána mentek majd át Békés Csabára. Milyen a fogadtatás az első 3-4 előadás után, hiszen egy vadonatúj show-val jöttetek, most már ugye talán az első 2-3 előadás után a gyermekbetegségeket ki lehetett javítani, szóval hogy álltok?
Abszolút, most már összeállt a műsor, azt kell, hogy mondjam, mindenki tudja a dolgát, és én úgy látom, hogy hatalmas sikere van a műsornak. Nagyon sok előadáson a finálénál állva ünnepel minket a közönség, és ennél nagyobb visszajelzés nem is kell tulajdonképpen.
Köszönöm, hogy elmesélted, köszönöm, hogy itt voltál, Ifi Ab. Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgató és a Richter Safari Park alapító tulajdonosa volt a vendégem. Arról mesélt, hogy április 20-án elindultak, és egészen októberig, novemberig szórakoztatják a magyar közönséget. Köszönöm.
Köszönöm a meghívást.